ami segedelmünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Ő neked legyen dicséret, dicsőség és hálaadás mindörökké. Amen. Imádkozzunk. Örökké való Isten, szerető mennyei Szent Atyánk, hálát adunk te néked, hogy akkor, amikor a természet eseményeivel, a beköszöntött ősszel, a hulló felevéllel, emberi betegségekkel, a halálra és a mulandóságra akarsz felkészíteni bennünket. Ugyanakkor a te ígédben az elpusztíthatatlan és örök kincset kínálod fel mi nékünk. Köszönjük néked, Urunk, hogy a mulandó és esendő világban belekapaszkodhatunk az íge örökké való kősziklájába. Kérünk téged, hogy ne csak azt tudjuk énekelni, minden ember csak halandó, hanem azt is tudjuk énekelni, hogy ott fenn vár az én mennyei hazám, te nálad. Kérünk téged, hogy áld meg ezen az estén is a te örökké való igédet, hogy amit belőle hallunk, az teremje meg mi bennünk az örök életnek drága ajándékát. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a ma esti igehirdetés alapjául szolgáló ígét, amint megíratta a Szent Lelke által számunkra a zsidókhoz írott levélnek a 9. fejezetében, a 27. versben a következő képpen. Elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet. Ez a Szent Lecke. Keresztény testvéreim, ha a mi evangélikus kereszténységünk hivatalosan nem is ezekben a napokban üli meg a halálnak és a halottaknak az ünnepét, mert az igazi evangélikus keresztény gyülekezetekben, ahol mi tisztán élünk, ott rendszerint az egyházi esztendő utolsó vasárnapja, tehát vagy november utolsó vasárnapja, vagy pedig a december hónap első vasárnapja, az a halottaknak az ünnepe. De egy olyan országban, amely vallásilag a római katolikus egyház többségében él, érthető az, hogy a mi római katolikus testvéreinkkel egyetértésben, mikor ők megemlékeznek az ő halottaikról, akkor mi se hagyjuk a sírunkat gondozás nélkül, és mi is megkeressük azt a pár szál világot, amit a mi kegyeletes emlékezésünk jeléül ráteszünk a szeretteink sírjára. Nem lehet csodálkozni azon, hogy november 1-én mi is a halottakról emlékezünk, és a halálról emlékezünk. Ezért került most is a sorozatban a felolvasott szent íge az igehirdetés alapjául. Mindenki meghal. Ezt hirdeti minékünk ez az íge. Meg erre emlékeztet bennünket minden temetőjárás. Tehát gondolj a halálra. Így kezdődik a zsidókozott levélnek a felolvasott verse, hogy elvégezett dolog, hogy az emberek meghalnak. Tudod, mit jelent az, hogy elvégezett dolog? Az azt jelenti, testvéreim, hogy egy olyan eseménnyel állunk szemben, amikor a halállal állunk szemben, amelyik kikerülhetetlenül benne van minden embernek az életében. Mert az nem elvégezett dolog, hogy én megszületek-e, vagy pedig nem születek meg. Az nem elvégezett dolog lesz, hogy amikor én erre a világra megszületek, fiú leszek-e, vagy leáll. Az nem elvégezett dolog, hogy egészséges leszek-e, vagy pedig kínok és betegségek között kell végigélnem rövid vagy hosszú életemet. Az nem elvégezett dolog, hogy kis koporsóval visznek-e ki engem a temetőbe, vagy pedig mint meglett, érett búzakalász, öregségemben fog lekaszálni a halál. Ez mind nem elvégezett dolog. Az sem elvégezett dolog, hogy valaki gazdag vagy jómódú ember lesz ezen a világon, vagy pedig koldús cserifnyát hord, és éjkoppot eszik. Ez nem elvégezett dolog. De az, hogy egyszer, aki született erre a világra, annak meg kell halnia. ez elvégezett dolog. Ezen nem tudunk változtatni. Akkor, amikor a Bibliában, az Ótestamentumban olvassuk Dávidnak és Jónatánnak, ennek a két jó barátnak a történetét, és elmondja a Biblia minékünk, hogy akkor, amikor Saul királya Dávid életére tört, és meg kellett néki tapasztalni azt, hogy milyen halálos veszedelemben marad, hogyha ott marad a királyi palotában, akkor elbúcsúzott az ő barátjától, Jónatántól, és tudjátok, hogy mi volt az a mondat, amit mondott néki, az ő kedves és drága barátjának. Tudod, csak egy lépés van köztem és a halál között. Csak egy lépés, nem több. És hogy azt a lépést mikor fogja a halál megtenni felém, és csontos kezével megszorítja a torkomat, és kiszorítja belőlem az életet. Vagy mikor fogok én egy olyan lépést tenni, amellyel belé kerülök a halál kaszájának a suhintásába, és végem lesz. Ezt soha nem senki nem tudja. Mert azt tudjuk, hogy mindenki meghal, de azt az egyet senki nem tudja, hogy mikor érkezik el számára ez az idő. Ha ma végignéztetek, testvéreim, a temetőben, a sírkereszteken vagy az egyéb síremlékeken, hány olyan embert találtatok, akinek a fejfájára olyan időpont volt írva, amikor ti is születtetek? Ők már régen porlandnak, ti még éltek. Vagy hány olyan embernek olvassátok a sírfeliratát, aki ugyanannyi esztendős korába halt meg, mint amennyi esztendősök ti most vagytok? Ti még megvagytok, ők már elmentek. A halál a legnagyobb bizonyosság ezen a világon. Semmi más nem bizonyos ezen a világon, csak az az egy, hogy mindnyájan meghalunk. De ennek a bizonyos halálnak az időpontja, ez a legbizonytalanabb dolog ezen a világon. Bizonnyal volt ebben a faluban is már sok olyan haláleset, amire nem készültek el sem maga az érdekelt ember, se pedig a hozzátartozói. Egyik pillanatról a másikra bekövetkezett. Senkinek nincs az orrára írva, meg a homlokára jegyezve, hogy mikor érkezik el a halála órája. Ezért kell minékünk gondolni a halálra. Lehet, hogy vannak emberek, akik azt mondják, hogy nem kell gondolni a halálra, mert a halálra való gondolat az élet akaratot csökkenti mi bennünk. Mert az az ember, aki meghalni készül, az elveszíti az akció képességét. Nem tud ellenállni ennek a világnak. Elmegy az életkedve, elmegy a munkakedve néki. Nincs terve többé néki ezen a világon, mert ő csak a halálra készül. Testvéreim, mégis azt kell mondani minékünk, hogy gondolj a halálra. És ne csak november 1-én. Ne csak ezen a napon, amikor kivilágított sírkert, mikor újra virágozott sírhant, beszélte néked, meg az emlékezés is beszélte néked elköltözött szeretteidről, hanem amikor élsz, bécegen, daliásan, pirosposgásan, amikor mindenre gondolsz, csak arra nem, hogy nekem is meg kell egyszer halni, amikor duzzad az élet erő és az egészség belőle, amikor nagy és messzelátó terveid vannak te néked, gondolj a halálra! Mert ha te nem is gondolsz a halálra, a halál gondol reád. És amikor elérkezik a te halálod időpontja, eljön érted, és akkor nincs alku. Visz magát. Elvégezett dolog, hogy az emberek meghalnak. Így látta ezt a felolvasott Szentigének az írója, és ezen az estén minékünk is így kell ezt alázatosan meglátni. Azonban ez az ige többet is mond minékünk, mint az, hogy gondolja halál. Mondja minékünk ez az ige azt is, hogy fel, mert eljő az éjjel, és nem dolgozhatsz már. Lehet, hogy van ti közöttetek olyan valaki, aki tudja, hogy én most egy éneket idéztem. Egy régi, kedves éneket, amely az ébredési mozgalmaknak igen kedves és sokszor énekelt éneke volt. El, mert eljő az éjjel, és nem dolgozhatsz már. bizonnyal ismeritek a Bibliából, Lukács evangéliumában van följegyezve, ezen a néven ismerjük azt a példázatot, hogy a bolond gazdagnak a példázata. Pedig ez az ember minden volt, csak a világ ítélete szerint bolondnak igazán nem lehetett mondani, mert nagyon józan gondolkodású és életre való volt ez az ember. Olyan jól munkálta meg a földjét, és az Isten kegyelme olyan jó időjárás adott az ő szántó földjére, hogy reménységen felüli aratást tudott felmutatni. Annyi volt a termése, hogy a csűre nem volt elég hozzá. És akkor azon gondolkozott, hogy mit csináljak most ezzel a hatalmas mennyiségű élettel, amit lekaszálhattam és learathattam. És akkor ő nagyon józanul és nagyon bölcsen így gondolkodott. Megépítem először az új csűrömet. Ki fogom bővíteni, hogy legyen hely. Mert ha én ott hagyom asztagba az életet, az nekem ki fog csirásodni. Eljön rá az esős őszi időjárás, és akkor minden pocsékba fog menni. Hát az ember nem szabad, hogy engedje pocsékba menni azt, amiben az Isten megajándékozta ő. Azt meg kell becsülni néki. És elhatározta, hogy sürgősen meg fogja nagyobbítani a csűrét, hogy legyen hová betakarni a termést. És látjátok, milyen csodálatos dolog, hogy erre az okos emberre, erre az előrelátó emberre, erre a jó gazdára Jézus Krisztus azt mondja, hogy te bolond. Pedig ő figyelmeztetett bennünket, hogy ne mondjátok azt egymásra, hogy bolond, mert aki azt mondja az ő terebarátjára, hogy bolond, az méltó az ítéletre. És ő itt most mégis azt mondja erre az emberre, hogy te bolond. Hát miért bolond? Azért bolond, mert nem gondol a halálba. Te bolond, te egy esztendőre készülsz, csűröket akarsz építeni, eljövendő időknek nagy termését, hogy nyugodtan betakaríthass. És te nem tudod, hogy ma éjjel az Isten elkéri tőled a te lelkedet. És amiket te gyűjtöttél, kiéi lesznek akkor. Ó, testvéreim, hány ilyen bolond ember jár ma is ezen a világon. Nem én mondom, Jézus Krisztus és az Isten örök ígéje mondja rá, hogy bolond ember, mert nem gondol a halálra. Csak az életre gondol mindig. Csak arra, hogy milyen nagy terveket lehet csinálni, mi mindenre van nekem lehetőségem, mi mindent építhetek még a megtakarított pénzemen, milyen nagy dolgokat vihetek véghez, milyen gyönyörű kis palotát építhetek magamnak, vagy talán ki tudja, hogy micsoda dínom-dánomokat fogok rendezni a barátaimmal együtt. Ó, te bolond, még ma éjjel meg fogsz halni. Testvérem, ezért hirdeti minékünk, ez az íge meg a halottaknak a napja ezt az üzenetet. Felmert elő az éjjel, és nem dolgozhatsz már. De testvéreim, minékünk nem csak a terveinket kell ahhoz alakítani, hogy mi a mi életünk bulandóságával tisztában vagyunk, és ezért a rendelkezésünkre álló idő rövidségéről meg vagyunk győződve, hanem vagy egy ennél sokkal fontosabb dolog is. Így fogalmazhatnánk meg, békélj meg a te ellenségeddel hamar, amíg az úton vagy vele. A hegyi beszédben Máté evangéliumának az 5. fejezetében a 23. verstől a 26. versig beszél az Úr Jézus Krisztus arról, hogy egy ember felmegy a templomba, az oltárhoz akar menni. És útközben, amíg a templom belsejében az ajtótól az oltárig megteszi az utat, eszébe jut néki, hogy van neki valaki haragosa. És akkor Jézus azt mondja néki, ha te néked eszedbe jut ez, akkor vedd tudomásul, hogy a Szentlélek juttatta az eszedbe. Az a Szentlélek, aki meg akar téged akadályozni abban, hogy ítéletet kapja az Istentől, mert aki az embernek meg nem bocsát, annak az Isten se bocsát meg. így imádkozunk, ezt mi kérjük az Istentől, hát mit panaszoljuk fel néki? Amikor a mi atyánkot mondjuk, azt kérjük az Istentől, hogy úgy bocsásson meg mi nekünk, ahogyan mi megbocsátunk a mi fele barátunknak. És mi hogy bocsátunk meg a fele barátunknak? Ó, vannak olyan emberek, akik soha meg nem bocsátanak a másiknak. Én nem tudom, de biztosan vannak ebben a faluban is olyan szomszédok, akik nem beszélnek egymással. Egyszer talán valami tyúkterem vesztek össze, mert kikapargálta az egyik szomszédnak a csirkéje a másik embernek a veteményét. Vagy ki tudja, micsodán vesztek össze. Talán ők maguk se tudnák már megmondani azt, hogy mi az, amin eltörött a békesség pohara. De nem szólnak egymáshoz. Járnak a portán fölé és alá, egyik is végzi a maga munkáját, másik is. De a kerítésen egy jó szó nem hallatszik, mintha nem is élők, hanem holtak laknának, mint a két portán. És hányan vannak olyanok, testvéreim, akik azt mondják, amikor erre a kérdése rákeríti az ember a szót, hogy kérem, én nem haragszom az én fele barátomra. Csak ő engem úgy megbántott, hogy én többé hozzá nem szólok. Nem bántom én őt, nem is haragszom rá, de én beszüntettem a beszélő viszonyt. Testvér, hát te gondoltál valamikor arra, hogy mennyivel többi oka és joga volna az Istennek arra, hogy haragot tartson te veled. És hogyha az Isten úgy bocsátana meg, ahogyan te bocsátod meg, és ahogyan kéred az Istentől, hogy bocsásson meg néked, hogy hát jól van, én nem haragszom, de nem beszélek vele. Hogyha az Isten egyszer az ő haragjában megnémulna, de csak veled szemben némulna meg. Hozzád soha egyetlen jó szót nem szólna. Az evangélium üresen hangzanék a fejed fölött. Ó, milyen borzasztó ítélet lenne az, ami számunkra. Hát békélj meg a gyerekát fiával. Azt mondja Jézus, aztán gyere vissza a templomba. Mikor megbékéltél a te atyád fiával, akkor letérdelhetsz és kérheted a bűnbocsánatot. Meg fogod kapni a bűnbocsánatot. Ahogyan ígérte az Úr, ahogyan te kéred is az Úrtól, úgy bocsáss meg nekem, Istenem, ahogyan én megbocsátok az én fele barátomnak. És tudod, a testvérem, hogy ez a napon egy valamire különösen figyelmeztet ezzel kapcsolatban az Isten. Ezt nem szabad halasztani. Mert kibékülni a fele baráttal csak ma lehet. Még így is mondhatnám, hogy csak most lehet. Nem tudod, hogy egy óra múlva lehet-e. Hát még azt tudod-e, hogy egy esztendő múlva lehet-e. Itt nem lehet tanácskozni testtel és vérrel. Itt az Úr Jézus azt mondja, hogy békülj meg a te ellenségeddel hamar, amíg az úton vagy vele. Mert nem tudod, hogy ő mikor hal meg, s utána már hiába öntözött könnyekkel a koporsót, ő már nem tud néked megbocsátani. És nem tudod, hogy te meddig élsz. Lehet, hogy holnap akartál megbékülni a te fele barátoddal, és holnap már koporsóba tesznek téged, és nem tudod elmondani ezt a mondatot. Bocsáss meg néked. Békülj. Hát, testvérem, ezt jelenti az, hogy gondolni kell a halálra, és békességben kell minékünk minden pillanatban lenni. De ugyanennek az estének és ennek az igének az üzenete az is, amelyiket így fogalmazható meg. Szeress, ki tudja, meddig szerethetsz. Az ember azt gondolja, hogy mindig szeret. Hogy a szeretetemet megmutathatom majd holnap is, meg egy esztendő múlva is. Vagy majd megmutathatom karácsonykor, a szeretetnek a nagy ünnepén. Honnan tudod, testvérem, hogy te addig élni fogsz? És honnan tudod azt, hogy az, aki iránt a te szeretetedet szeretnéd megmutatni, az akkor még élni fog. És nem szól közben a halál, és te szeretetlenné azt, hogy te szeresd, és megmutasd a te szeretetedet. a fele barátod iránt. Lukács evangéliumának a 16. fejezetéből hiszem, hogy mindnyájan ismerjük a gazdag embernek a történetét. Annak a gazdag embernek a történetét, akiről azt olvasuk, hogy igen gazdag volt, jó módban élt, minden nap eszeviszom, dínom, dánom volt, bíborba és básonyba öltözött mindig, és észre se vette ezt a szegény koldust, aki Lázárként az ő kapujában ült és koldult. Erről az emberről az van megírva, hogy meghalt. Ő is meghalt, meghalt a Lázár is, de a gazdag ember is meghalt. Ó, milyen másképpen temették el őket. A szegény Lázár talán csak kivitték, aztán megástak egy gödöt, azt beledobták. Senki sem volt ott, amikor elhantolták őt. De ezek a gazdag ember, amikor meghalt, akkor megmosdatták, felöltöztették, kiterítették, felrabatalozták, gyönyörű koporsót rendeltek néki. Én nem tudom, hogy mi volt akkor a temetői szokás, de minden bizonnyal a legnagyobb díszsel vitték ki a legszebb sírhelyre. Ó, testvéreim, csak hogy több is történik ám a temetésen, mint amennyit az ember lát. És ott Lukács evangéliumában az Úr Jézus Krisztus elmondott azt, hogy nem csak az emberek temetnek, hanem az Isten is temet. Lázár meghalt, ahogyan az életébe csak a kutyák törődtek vele. Halála után talán még azok se törődtek vele. De Isten elküldte az ő angyalait. És ott a szegény, fekélyes koldust az ő angyalaival szedette fel, és úgy vitte az Ábrahám kebelébe, az üdvösségbe. A gazdag ember koporsóját hintón vitették, paripák táncolhattak előtte, koszorúk tömege, takarhatta be a koporsót, szép sziklasírba temethették el. Talán márványból emeltek valami sírkövet feléje. De érte az ördögök jöttek el. Nem az angyalok, az ördögök jöttek el, és az ördögök vitték el őt a kárhozatba. Így van megírva, a pokol. Most testvéreim, a történetet én nem akarom tovább mondani. Csak azt akarom elmondani, hogy a halál után tudatára ébredt ez a szegény gazdag, hogy ő valami nagy hibát követett el az életében. Látta, hogy ott van a gyötrelemnek a helyén, és mikor felemelte a szemét, akkor látta, hogy Lázár pedig ott van Ábrahám kebelén, és él boldogan. És akkor az volt a kérése, hogy atyám, Ábrahám, parancsold meg annak a Lázárnak, jól ismerő engem, hiszen az én házam kapujába üldögélt, ott koldult, bizonnyal kapott is valamit azoktól, akik az én vendégségemre eljöttek, hiszen csupa gazdag emberek voltak mindig az én vendégeim. Mondd meg néki, hogy elpusztulok ebbe a szomjúságba. Ki van cserepesedve a szájam a hőségtől. Nem bírom a pokolnak a tüzét. Mondd meg néki, hogy azt a rongyos és fekélyes ujját, amelyet útáltam az egész életemben, hadd mártsa bele az életnek a vizébe. Aztán küldd le őt ide hozzám. Ami rajta marad az ujja hegyén, talán csak egy csöpp az élet vizéből, azt érintse oda az ajkamhoz. És az enyhíteni fogja örökre az én szomjúságot. És akkor Ábrahám nagyon tárgyilagosan, de nagyon keményen és határozottan megmondja néki. Közöttünk nagy közbevetés, tehát nagy távolság van. Innen oda nem mehet senki. Onnan ide nem jöhet senki. Lázár is elvette az ő nyomorúságáért az ő boldogságát. Te pedig élted életedet e földön, most pedig szenvedett a bűneidet a pokolban. Valami mélységes döbbenet lett úrrá ezen a gazdag emberen. Látta, hogy az ügye veszett ügy. akkor valami eszébe jutott mégis. Még egyszer kiáltott. Ábrahám, Ábrahám, ha rajtam nem lehet már segíteni, volna nekem egy nagy kérésem. Van nekem még a földön öt testvére, azok még élnek. És azok ugyanúgy élnek, mint én. Soha nem gondolnak arra, hogy meg kell egyszer nekik halni. Hogy az emberek meghalnak, és azután jön az ítélet. Uram, nekem borzasztó lesz, hogyha ők is elkároznak, és itt a pokolba fogok velük találkozni. Hát, mondd meg annak a Lázárnak, hogyha ide nem is jöhet már, keresse fel az én falumat. Tudja jól, hogy hol van a háza, ott zörgesse meg az ablakot. És erre valaki a testvéreink közül ki fog nézni, és ilyetbe fogja meglátni, hogy Lázár, a meghalt Lázár van ott az ablak előtt. És akkor mondja meg nékik úgy, ahogyan, amilyen komolyan csak egy a halálból visszajött szellem tud beszélni. Mondja meg nékik, hogy a túlvilágról hoztam üdvözletet néktek. A bátyátok üzeni. Térjetek meg, amíg tart az élet. Hogy sorsom a ti sorsotok ne legyen, és ti is ide ne jussatok a gyötelemnek a helyére. Az aztán más kérdés, testvéreim, hogy olyan kérés volt ez, amelyet Ábrahám nem volt hajlandó teljesíteni, hanem azt mondotta, hogy van nekik Mózesök és prófétáik, akik figyelmeztették őket a halál komolyságára, és az örök élet és ítéletnek a nagy problémájára, hallgassanak azokra, ha pedig azokra nem hallgattak, akkor hiába támadt föl valaki a halottak közül, arra se fognak hallgatni. Látod, testvérem, ebben a gazdag emberben mennyi szeretet volt a testvérei iránt. Mert azért az nagy szeretet, amit ez mutat. Mennyi felelősséget érzett ez az ember az ő testvérei iránt. Csak elkésett. Örökre elkésett. Onnan túlról már nem mondhatja meg, hogy vigyázzatok, az én életem példáját ne kövessétek, mert ti is oda fogtok jutni a kárhozatnak és a szenvedésnek a tüzére. Hát ezért mondtam azt, testvérem, hogy szeress. Ki tudja, meddig szeretett. Nem tudod, hogy az, akit te, mint örök, hűséges élettársadat oda vezettél valamikor az oltár elé, és amelyiken, akivel talán összekoccantál valamin a mai napon, és most dúl, fúl benned a méreg meg az önérzet, és megnémultál, ó, mert a gonosz harag, az meg tudja némítani az embert. És nem szólsz hozzá semmit. Szólj hozzá! Menj oda hozzá, és kívánj neki békességes és csendes jó éjszakát, és mondd meg neki, hogy ne haragudj rá, mert nem tudod, hogy reggel el fogod-e tudni mondani. Nem tudod, mert csak egy lépés van én köztem is, meg te köztem is, meg a halál között, és nem tudom, hogy ez a lépés mikor fog bekövetkezni. És azután jön egy mondat, amely így kezdődik, hogy azután, így olvassuk, hogy így írja a levélnek az írója, elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak. Azután, hát testvéreim, gyógyulni ki abból a halálos betegségedből, hogy azt gondolod, hogy a halál után nincs azután, hogy halállal vége van mindennek. Az ember kiáheli a lelkét, felkötik az állát, lehúnyják a szemét, megmosdatják, felöltöztetik, koporsóba teszik, ünnepséggel eltemetik, aztán a férget megeszik, és lesz belőle por és ham. Nem igaz. Az van megírva, és az az igaz, hogy azután, van egy azután. Tehát a halál nem pont az emberi életnek a végén, hanem tesszük, amely előválaszt egy gondolati összefüggő egészet, és amelynek folytatása következik. Tehát a halál nem az élet megsemmisülése. A halál nem más, testvérem, mint elköltözés. Ahogyan felülsz a vonatra, a tariállomáson, aztán leszállsz mondjuk 60-ba, akkor egy más helyen vagy. De ugyanaz vagy ott is, mint aki itt voltál. Nézd, az Isten felültett téged a halál vonatára, és te mész, ahová a vonat visz. És lesz az után. Ezt nekünk elfelejteni nem szabad. A halállal nincs vége az életnek. Így szoktuk azt mondani, testvéreink, hogy erre a világra csak születni lehet, de meghalni nem lehet. Meghalás alatt értve azt, amit általában az emberek a halál alatt érteni szoktak, a megsemmisülést. Engem sem a pokol, sem a halál, sem a betegség, sem más embernek gyilkos eszköze, se egy háború, egy árvíz, egy özönvíz, engem megölni nem tud. Az Isten tudna, de ő meg nem öl meg. Én vagyok kénytelen, aki erre a világra születte. Nem csak itt ebben a 30-40 vagy 70 vagy 90 esztendő alatt, amíg a földi életemnek a poros útját járom, hanem kénytelen vagyok élni, akár tetszik nekem, akár nem. Azután is. És ezt, testvéreim, nem csak azoknak az embereknek kell meggondolniuk, akik belefáradtak az életbe, vagy akik menekülni akarnak a fájdalmak és betegségek elől, vagy talán az emberi törvényszék és ítélet szigorúsága elől, és önmaguk vetnek véget az életüknek. Nem vetnek véget az életüknek. Nem igaz. Azután is jön egy élet, és az senki emberfia el nem kerülheti. Hát mi az az azután? Azt mondja az íge, hogy elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután az ítélet. Igen, testvéreim, azután az ítélet. Tehát mi mindnyájan megyünk az ítélet felé. És az ítéletnél mindig egy a döntő. Ki az az ítélő bíró, aki elé kerülnöm. Mert lehet, a bíró is ember, lehet, hogy van olyan bíró, akit tére tudok vezetni, a hazugságaimmal be tudom csapni, akinek az ítélő szigora elől valamiképpen el tudok menekülni, el tudom titkolni a bűnemet előtte. De testvéreim, ez reménytelen. Ez a próbálkozás teljesen reménytelen az Isten ítélőszéke előtt, mert ott olyan valaki a bíró, aki mindent tud, mindent lát, minden gondolataimban olvas, aki előtt semmit le nem tagadhatok. Meg még van valami, amire mi keveset gondolunk. Az van megírva, testvérem, a Bibliában, hogy az az Isten, az Atya Isten, aki az ítéletet és az ítélet jogát a maga birtokában bírja, az ezt az ítéletet a fiának adta oda. Tehát ami ítélő bíránk, Jézus Krisztus lesz. Most gondold meg azt, hogy olyan valaki Jézus Krisztus, aki volt ember, aki tudja, hogy mit jelent embernek lenni. Nagyon durván fejezem ki magamat, amikor azt mondom, hogy vedd tudomásul, hogy Jézus az utolsó ítéletkor nem lehet felhozállítani. És nem lehet néki azt mondani, hogy Uram, mit tudott-e, hogy mi az egy embernek lenni? Hogy mit kell egy embernek a testével küzdenie? Hogy emberek között milyen pokol az élet? Hogy mennyi kísértés vesz körül engemet? Hát csodálkozol azon, hogy én olyan lettem, mint ember, mint amilyen vagyok. Őt nem lehet félrevezetni. Mert ő erre azt mondja, hogy fiam, én is voltam ember. Én születtem erre a világra, növekedtem, mint kis gyermek, voltam ifjú. Felnőtt ember lettem, iparos ember lettem, Názáretben, ha azok mutatják az én átmunkám becsületességét, és ha valakivel gonoszul bántak az emberek, akkor velem gonoszul bántak. Megfogadtak, elárultak, kínos kereszt halálra vittek, mert halálra ítéltek. Így bántak velem az emberek. Én tudom, hogy mit jelent embernek lenni, és tudom, hogy nem muszáj volt neked úgy élni, mint ahogyan éltél. Ó, testvéreim, ez ennek az üzenetnek egészen rémületes és elrémítő dolga. Bíránk a mindentudó Szent Úr Jézus Krisztus lesz. Hát mit üzen akkor nékünk ez az ige? Megint hadd hagyjuk itt abba, testvéreim, mert ne üssük agyon azt, amit a halál rémületes voltáról beszél minékünk ez az ige. Egy másik mondattal, amelyik a halál örömteljes és dicsőséges és boldog voltáról beszél minékünk. Maradjunk csak itten, hogy ez a mai lecke. Elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer mind meghalnak. És azután az ítélet. Készülj a halálra. És készülj az Isten elé. A nagy száma. És gondolj ezen az estén arra, hogy hova kerülnél, ha most érne el a halál. Ki biztosít téged, hogy nem most ér utól a halál? Ki biztosít téged arról, hogy a következő pillanatban nem fogsz lefordulni, és holtan visznek ki a templomból? És ki biztosít engem arról, hogy én ki tudom mondani az ámmet? Vagy nem tudom kimondani, hanem itt dőlök végig a szomszéken, és elvégeztetett. Ó, testvérem, hová kerülnék, ha most érne a halál? Mire ítélne engem az Isten most? Volna nekem valami mentségem a bűneimre, amelyet az én mindentudó Istenem felszámolna, és a szememre vetne nélkül. Ó, jaj! Kicsoda szabadít meg engem a halálnak ebből a testét. Ezt mondta Pál apostol. És ez legyen a mi utolsó mondatunk. A mondat folytatását majd holnap mondjuk el. Imád. Örökkévaló Isten, szerető mennyei Szent Atyánk! Nem panaszkodunk amiatt, hogy meg kell halnunk, mert tudjuk, hogy nincs jogunk panaszkodni. Hiszen nem te teremtetted a halált erre a világra, hanem a mi bűnünk hozta erre a világra a halált. És a bűnösnek nincs joga szemrehányást tenni a bírónak azért, hogy elítéli őt. Azért hát csendben meghajtjuk a fejünket, és valljuk, hogy méltó a halálra. Ahogyan Jézus Krisztus a te fiadra mondották egykor, amikor a nagy perét tárgyalták, méltó a halálra. Igen, én is, Uram, méltó vagyok a halálra. Tudom, hogy nem érdemelek más te tőled, és azért kérlek, hogy ne engedd elhessegetni magamtól a halál gondolatát. Az én halálom gondolatát. Te tudod, Urunk, hogy mennyire nem akarunk erre gondolni. Mennyire elhárítjuk magunktól mindig, még a gondolatát is annak, hogy elvégezett dolog, hogy az emberek ezt